Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai Isten tiszteletünk, ünnepi Isten tiszteletünk elején énekeljük fennállva a 185. dicséretet. A 185. dicséret így kezdődik, Krisztus feltámadott. Folytassuk az Isten tiszteletünket, a helyünket elfoglalva, a 356. dicséret eléneklésével. A 356. dicséret így kezdődik, felvirat áldott szép napunk. ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek ezen a mai napon, lelkünk épülésére és hitünk megerősödésére, János evangéliumának 20. fejezetéből, a 19. verstől a 29. versig. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük, bár az ajtók zárva voltak. Bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ámen. Isten tegye áldottá szívünkben az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok, sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Most ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, ezt a mai ünnepet. Köszönjük neked, hogy a húsvét, a te feltámadásodnak az ünnepe ma is folytatódik. Köszönjük neked ezt a történetet. Köszönjük azt, hogy láthatjuk magunk előtt ezeket a tanítványokat, akik egy szobában ücsörögve, félelemmel tele próbálják elemezni a történteket. Köszönjük azt, hogy mi is ugyanígy a félelmeinkkel, az aggodalmainkkal, az életünknek a kríziseivel jelen lehetünk ezen az Isten tiszteleten, jöhetünk hozzád úgy, ahogyan vagyunk, és te jössz, és megállsz a középen. Szeretnénk, hogyha ezen az Isten tiszteleten is te állnál meg a középen, és te lennél az, aki szól hozzánk ezen a mai napon. Kérünk azért, hogy segíts nekünk ezeket a félelmeket, ezeket a kérdéseket, kétkedéseket elengedni, hogy hadd tudjunk rád figyelni, és hadd tudjunk hozzád méltó és engedelmes, hűséges életet élni. Szeretnénk téged jobban megismerni, és egyre jobban téged követni. Kérünk azért, hogy ezen a mai napon is küldd el a te szent lelkedet, hogy az ő segítségével megérthessük, hogy mit szeretnél üzenni a mi számunkra, mit szeretnél üzenni ennek a gyülekezetnek, ezeknek a kisebb közösségeknek, amiből áll egy gyülekezet. Kérünk azért, hogy a te igét hangozzon ma, és áld meg az igének a hallgatóit, hogy meghallják a te igédet, és készek legyenek megnyitni a szívüket előtted. Köszönjük neked azt, hogy meghallgatsz minket. Ámen. Most pedig az igehirdetésre készülve énekeljük a 641. dicséret első verszakát. Ez a Krisztus az énekem énekeskönyvben található. A 641. ének első verszaka így kezdődik: Jézus, téged kereslek, békességre vágyva.
Thank you. Kedves testvéreim, most pedig hallgassátok meg Isten igét János evangéliumának 20. fejezetéből a 19-től a 23. versig. Ez alapján hirdetem köztetek majd az Isten igének üzenetét. Tehát János evangéliumának 20. fejezetéből a 19. verstől a 23-ig így szól hozzánk Isten igéje. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Ámen. Most pedig foglaljál a helyét a gyülekezet. Szeretett gyülekezet, elérkezett a húsvét második napja, és lassan visszatérünk az otthonainkba, lassan véget ér a locsolkodás is. Nem sokára elfogy otthon az ünnepi ebéd, és nem sokára véget ér a hosszú hétvége és a tavaszi szünet. A napok és az órák telnek, de vajon ez alatt mi legbelül változtunk-e valamit is? Volt-e ránk hatással a nagypéntek üzenete ezekben a napokban, hogy Jézus Krisztus ártatlanul és engedelmesen meghalt helyettünk, a mi bukásaink, bűneink miatt, hogy nekünk már ne kelljen az örök szenvedésben részesülnünk, bár teljesen megérdemeltük ezt volna. Volt-e ránk hatással a húsvét igaz üzenete, Jézus feltámadásának a valósága? Megérintette bennünket, hogy Jézus a halált is legyőzte, és már nem kell félnünk. Nem kell félnünk attól, hogy az életünk merre halad, és hogyha hisszük és valljuk, hogy Jézus a mi életünk felett is győzelmesen uralkodik, akkor emiatt nem kell aggódnunk. Vajon csiszolt-e valamennyit a mi hitünkön ez az idei ünnep, a húsvét? Vajon engedtük-e, hogy megszólítson, kerestük-e az ő hangját őszintén a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusnak? A mai napon hozzánk nagyon hasonló tanítványi közösséget fogjuk megvizsgálni, és nekik is a lelki átformálódásuk lesz a középpontban. Mert bizony, ők is féltek, kételkedtek, sőt, Tamásról azt olvassuk, hogy még bujkált is, nem volt együtt a tanítványokkal eleinte. Nézzük meg közelebbről, hogy Jézus hogyan formálja át a benne hívő közösségeket. Először is tehát figyeljünk arra, hogy milyen volt ez a tanítványi csoport. Azt hallgattuk az igéből, összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. Tehát akik korábban Jézust évekig követték és szavát hallgatták, valamint látták a tetteit is, megroskadva ülnek egy szobában, félelemben, az ajtók bereteszelve, és a szívük is a félelem miatt. Féltek attól, hogy arra a sorsra jutnak, mint mesterük, akiben annyira bíztak, akikért talán korábban az életüket is odaadták volna. De valahogy ez most olyan tompa és olyan kudarcos, ebben a kis szobában ücsörögni, félelmekkel tele. Pedig milyen valóságosnak tűnt, hogy majd Jézus fogja megváltani az ő népüket. Ennek ellenére összeverődtek, mondhatnánk úgy is, hogy megszokásból. De azért egy kicsiny hittel. Legalább a közös félelmük összetartotta őket. Vajon hány és hány ilyen közösség, gyülekezet, vagy akár valamilyen csoport az egyházunkon belül is létezik, akik félve attól, hogy Isten vajon megbüntete, összegyűlnek. Egy közösséget alkotnak, de a szívük mélyén ez a félelem van. Összegyűlnek azért, hogy a lelki ismeretük egy kicsit megnyugodjon, és önmagukban kimondhassák azt, hogy legalább én járok templomba, akkor biztosan majd a Jóisten kedvesen néz rám. Közben pedig rettegnek belül.
mert az életük nagy kérdései nyugtalanítják. Félelmetes kérdés marad, hogy életük merre halad, hogy a végén vajon mire számíthatnak. Kedves testvéreim, akármilyen közösségről is legyen szó, ha ott nincs Jézus és nincs hit a szívekben, akkor a szívek miatt, a szívek zártak a félelem miatt, és így a közösség egysége is előbb-utóbb egy zárt közösség lesz. Mert egyesek félnek attól, hogy vállalják önmagukat a közösségben vagy a gyülekezetben, félnek a megszégyenítéstől, a kritikától. Egyesek félnek attól, hogy valahol hosszú távon elköteleződjenek. Talán azért, mert számon kérhetik őket, vagy azért, mert extra energiát kéne belefektetniük, és ezt nem érzik hát ilyen jónak. Egyesek félnek attól, hogy nem szeretik majd őket, vagy hogy kritizálják majd őket, vagy éppen, hogy ők nem fognak tudni elviselni más embereket. Ezek az egyéni félelmek pedig összeadódnak, és így egy nagyon egészségtelen lelki működési közösség jön létre, ahol az ajtó is képletesen zárva van, és lehetetlen új tagoknak kapcsolódni, mert alapvetően bizalmatlanok egymás iránt, hiszen bármikor leleplezheti a kis saját félelmüket ez az új tag. Így hát inkább csak ücsörgünk, nem szólunk, de hozzánk se szóljanak, csak egy órára hadd legyünk csendben, nyugodjon meg egy kisé a lelki ismeretünk. Milyen sokan vannak így, milyen sokan járnak így templomba és közösségekbe. Összegyűlünk hétről hétre vasárnaponként az Isten tiszteleten, és a hétközi alkalmakon hetente, vagy évente egyszer-kétszer az Isten tiszteleten a nagy ünnepeken. De vajon őszintén mi a legbelső motivációnk? Miért jövünk Jézushoz? Miért jövünk a közösségbe, a gyülekezetbe? Nagyon veszélyes, hogyha a félelmeink irányítanak minket. De az igéből az az örömüzenet, ami most a mai napon itt előttünk van, hogy Jézus Krisztusnak ez a zártság sem akadály. A következő mozzanat, hogy a nagypénteknél megrekedt tanítványokat meglepi Jézus, mégpedig azzal, hogy eljön és megáll a középen. Pedig ez tényleg lehetetlennek tűnt, hiszen őt halottnak tudták. Jézusnak nem volt akadály, hogy a bezárt szobába bemenjen. Akkor miért lenne akadály, hogy a bezárt szíveket kinyissa? Ne gondoljuk azt, hogy az emberi gyarlóságaink, a kis hitűségeink végleg távol tarthatják tőlünk az élő Istent, a mi teremtőnket, aki ismeri lelkünk rezdüléseit és testünk minden mozdulatát is. Ezt írja az ige, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Bart Károly fogalmazta meg ezt találóan, odalépett hozzájuk, ott termett az egész, egyszer egekig újongó, másszor halálig szomorodó, emberi nemzetség közepén azon a napon megfeszített és feltámadott Jézus, hatalommal, mint mindannyiunk ura. Minden betegség és természeti katasztrófa, minden háború és forradalom, békekötés és szövetségszegés, minden haladás, megtorpanás és hanyatlás, minden ártatlan és bűnös emberi nyomorúság közepette történt meg az ő idejében, hogy Jézus kijelentette önmagát, mint aki volt, van és lesz, békesség nektek. Ami azon a napon történt, az lett, volt és maradt a középpont, ami körül minden más mozog. Jézus nem csak a világtörténelembe csöppent bele, hanem az egyéni életünkbe is ugyanúgy eljön, és a közösségünk életébe is ugyanígy be tud lépni. Azért, hogy mindenki őt lássa a középen, hogy mindenki őt lássa egyedül. Vajon a mi közösségeinkben, a gyülekezetünkben, a Biblia csoportokban, Biblia órákon, vagy akár a családainkban Jézust látjuk-e a középen? Miután Jézus megjelenésével feloldotta a közösségnek ezt a zártságát, lüktetővé és élővé formálta ezt a közösséget. És ezt így teszi a mai napig is. A feltámadott Jézus nagyon tudatosan bontogatja ezeket a zárt szíveket ebben a kis szobában. Úgy köszön, Békesség nektek! Hasonlóan köszönünk mi is a gyülekezetben. Sőt, minden Isten tiszteletet úgy kezdünk, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől. A zsidóknál ekkor ez volt a szokás, így üdvözölték egymást, és a mai napig is. Azt kívánja Jézus ezzel, hogy legyen bővölködő életük, legyenek teljes testi-lelki jólétben. De emellett jelenti ez a megbékélést is Istennel, az embertársainkkal, környezetünkkel. Tehát így közelít Jézus minden csüggedő, kételkedő, aggódó és félelmeiben reszkető emberhez, aki egy kicsit is keresi őt. Ezek után Jézus a tanítványoknak bizonyítékokat is mutat, a sebeit, a kezén és az oldalán, ami a keresztre feszítés után maradt rajta. Ezek után a tanítványok nagyon örülnek. Ez az első reakciójuk, hogy nagyon örülnek, hogy látják az ő urukat. Ezek a felismerések, ezek a tapasztalatok a későbbiekben a hitüknek az erős alapjai lehetnek, amikor majd később ki kell állniuk másokkal szemben, és fel kell vállalniuk a hitüket. Hasonló ehhez, amikor például egy-egy bibliaórán vagy egy-egy istentiszteleten valamilyen felismerésre jutunk, egy-egy üzenetet megértünk, és annak nagyon örülünk. Talán megszólít egy-egy ige, és azokat talán fel is írjuk, vagy őrizgetjük. Ezeket mindig is drága kincsként kell őriznünk, mert ezeket használja fel Isten. Ezeket tudjuk használni a bizonyságtételeinkben, amikor valaki rákérdez a mi hitünkre. Ezután az örömteli felismerés után Jézus is megismétli ezt a köszöntést, hogy békesség nektek. Szinte újra üdvözli őket, akik már látják, hogy ő az Úr. És ebben az is benne van, hogy hangsúlyos ez a békesség. Mert az Istennel kapcsolatban kell lenni, vele meg kell békülni. Nem haragudni, számon kérni, perelni vele. Így egy közösségben van már az Isten és az őt örömmel fogadó ember. Ezután Jézus megosztja velük a küldetésüket, de még nem konkrétan. Ezt olvashatjuk, ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Megbízást kapnak tehát a tanítványok, és mi is megbízást kapunk. De mintát is ad ehhez Jézus, méghozzá a saját életét. Az ő engedelmessége, alázata és szeretete lesz a minta. Ezzel küldi el őket, de nem egyedül. Mert emberi erővel ezt tulajdonképpen nem is lehetne megtenni. Hogyan is mehetnének ki a tanítványok ebből a kis szobából, hogyha nem az Isten kísérni tovább őket. És éppen ezért adja az ő szent lelkét, ami az Atyáé és Jézusé is ugyanúgy. Ugyanaz a lelkület, ugyanaz a cél, a megváltás örömhírének, az üdvösség lehetőségének a meghirdetése. Az Istennel való kibékülés, a benne való megnyugvás lehetőségének a terjesztése. Ezt adja a tanítványok szívébe. Kedves testvéreim, a személyes életünkre, családunkra, gyülekezetünkre, vagy annak egy csoportjára tekintve, látjuk-e, hogy Jézus van középen? Érzékeljük-e, hogy változást akar bennünk és általunk végezni az Isten? A mai napon forgassuk tovább a szívünkben ezeket a gondolatokat, hogy Jézus átformálja a benne hívő közösséget. Először is világossá teszi az akadályokat az életünkben és a közösségeinkben. De utána ezeket az akadályokat fel is oldja azzal, hogy belép az életünkbe, hogy jól látható legyen a legnehezebb időkben is. Majd lüktetővé, élővé formál, egyen-egyenként és közösségi szinten is, azzal, hogy békességet hoz. Kibékít önmagával és az embertársainkkal is. Emellett hitbeli felismeréseket ad, ezután felelősségteljes feladatot, de ígérete szerint az ő szent lelke segítségével és jelenlétével biztosítja, hogy egyéni életünk és közösségi életünk forrása is Jézus Krisztus legyen, akitől kiindulva és hozzá újra és újra visszatérve végezzük a küldetésünket, az örömhír átadását és annak a megélését. Éppen ezért vesztük az úrvacsorát is, hogy megerősödjünk, és Jézusból merítve, az ő igéből táplálkozva, újra visszatérjünk hozzá, és onnan feltöltekezve menjünk ki a szolgálatba, a többi ember közé, a családunkba, a munkahelyünkre, vagy bárhova máshova az emberek közé. Kérjük Istentől ezt, hogy ebben erősítsen meg minket, és kívánom ennek a gyülekezetnek is, és minden egyes tagjának, hogy ebben tudjon megerősödni a személyes életében, és megtalálja a helyét a gyülekezetben. Ámen. Most pedig fennállva énekeljük a 355. dicséret harmadik versszakát, felelve az Isten igéjére. A 355. dicséret harmadik versszaka így kezdődik: ó, hát ezen mi is örüljünk az Istenfélő hívekkel. Pedig imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is te lehettél a középpontban, hallhattuk a te igédet. Szeretnénk, hogyha a mi személyes életünkben is te lennél a középen, te lennél a középpont. Köszönjük neked azt, hogy te jelen vagy és belépsz, és nem akadály számodra a mi kis hitűségünk, a mi félelmeink, a mi kérdéseink. Köszönjük, hogy te megerősítesz ebben minket, és te békességet akarsz adni. Békességet hoztál el a te kereszthaláloddal. Békességet az Istennel. Azért, mert már nem tekintesz a mi bűneinkre, mert Jézus Krisztus ártatlanságára tekintesz. És köszönjük, hogy ennek következménye az is, hogy az emberi kapcsolatainkban is megbékülhetünk egymással. Sokszor annyira nehéz bevallani azt, hogy megbántottunk valakit, hogy valamit elrontottunk. Kérünk, hogy ehhez adj erőt, ehhez adj nekünk alázatot. Köszönjük, hogy mintát adtál a te életeddel, a szeretetnek, az alázatnak és az engedelmességnek a mintáját. Szeretnénk a te lábnyomaidat követni, és ugyanúgy reagálni helyzetekre, ahogyan te tetted. Köszönjük neked azt, hogy te közösségbe teremtesz minket. Köszönjük a családunkat, családtagjainkat, köszönjük a barátainkat, köszönjük a gyülekezetet, köszönjük, hogy megélhetjük a hitünket ezekben a kisebb közösségekben. És te látod azt, hogy milyen félelmekkel küzd egy-egy közösség, te látod azt, hogy milyen akadályok vannak, hogy milyen gyarlóságokkal tudjuk beszennyezni ezeket a kapcsolatokat. Szeretnénk, hogyha te lennél a középpontban is tőled várnánk, és kérnénk a lelki táplálékot. Szeretnénk, hogyha megtisztulna a mi életünk, megtisztulnának a közösségeink, hogy valóban hitelesen tudjuk a te üzenetedet hirdetni másoknak is, hogy a gyülekezetünk egy nyitott közösség legyen, ahol szeretettel fogadhatunk másokat is. Így imádkozunk a református egyházért, annak minden gyülekezetért, kérünk, hogy Te hozz változást az életekbe, a közösségekbe, és te hozz változást egyénenként az élet, mindenkinek az életébe. Te nyitogasd a szíveket, és oszlasd el a félelmet a te nagy szereteteddel. Köszönjük neked azt, hogy ezen a mai napon rád figyelhettünk. És hadd imádkozzunk még a beteg testvéreinkért, akiknek talán fizikai akadálya is vannak, hogy a közösségekbe jöjjenek, a gyülekezetbe. Kérünk, hogy hadd éljék át ők is a te jelenlétedet. Kérünk, hogy adj nekünk érzékenységet, hogy hozzájuk is tudjunk lépni, feléjük is tudjunk mozdulni, karunkat ki tudjuk nyújtani feléjük is, hogy talán egy-egy bátorító szóval tudjunk nekik szolgálni. Kérünk, légy a beteg gondozókkal, adj nekik erőt, és adj nekik reménységet. Kérünk, hogy legyél a gyászolókkal, nekik is te adj vigasztalást, és te biztosítsd őket a felől, hogy te Úr vagy mindenkinek az élete felett. Kérünk, hogy így áld meg ezt a gyülekezetet is, így legyél továbbra is jelen ebben a közösségben, és add, hogy legyen hitbeli épülés és növekedés továbbra is. Köszönjük neked, hogy már eddig is szóltál hozzánk, és eddig is változtak életek. Köszönjük neked, hogy te élő is ható Isten vagy, aki az ő szavával emberi életeket formál. Köszönjük neked, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Ámen. Most pedig egy csendes percben mindenki vigye a saját imádságát az Úr elé. Köszönjük neked, Úrunk, hogy meghallgatod a csendesen elmondott imádságot. Ámen. Most pedig mondjuk el együtt, fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk meg egy verset a hirdetések előtt.
Kárász Izabella, békesség néktek. Békesség néktek. Visszajöttem. Három nagy éj maradt mögöttem, három sötét nagy éjszaka. A békétlenség szülte őket, a halált és a szegverőket. S a Golgotának hét szava vád a békétlen élet ellen. Békesség néktek! Ez a szellem, a lélek, a test szava most. Parancs! A feltámadott adja, mert azt szeretné, azt akarja, húsvéti hitben járjatok. Miért, hogy össze sose fértek, hogy könyörögtök, egyre kértek, de tenni érte, ki akar? Engedni magunk önzéséből, nem csak beszélni a békéről, de tenni érte, diadal. Tanítványaim vagytok nékem, miért élnétek hát sötétben, húsvéti szép napfénye ég? Induljatok ezzel a fénnyel, ezzel az élő békességgel. Legyen mindenütt békesség.
Köszönjük szépen a versmondás szolgálatát, és most a hirdetések keretében röviden bemutatkozom. Kerékgyártó Klaudia vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem teológus lelkész szakos hallgatója, egy negyedéve tanulok éppen, és az erdőkertesi gyülekezetnek az áldás kívánását és az egész hittudományi kar áldás kívánását szeretném tolmácsolni. Isten áldja meg ezt a pátyi gyülekezetet, annak minden tagját, akik éppen itt vannak, és akik éppen nincsenek itt, mert talán családtagjaiknál vannak. Most pedig hallgassuk meg a további hirdetéseket.
Megköszönjük mi is kerékgyártó Klaudia legátusunk igehirdetését, és kérjük Isten áldását az ő életére, felkészülésére, további szolgálataira. Hirdetem, hogy amint láthatják is a testvérek, ma is megterítettük az úrasztalát, és hívunk mindenkit a kegyelem asztalához, aki lélekben felkészült arra, hogy az Úrral való közösségét ilyen módon is megújítsa. Legközelebbi lelki alkalmunk a héten csütörtök este 6 órakor a gyülekezeti bibliaóránk lesz, amelyik után 7 órai kezdettel énekkari próbánkat is megtartjuk. Pénteken délelőtt 9:30-kor mamaköri alkalom lesz, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, és péntek este 7 órakor a női bibliakör alkalma. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Hodosán József 75 éves korában hunyt el. Temetése egy hét múlva, április 9-én hétfőn délután 3 órakor Zsámbékon lesz. Urunk vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ebben az évben is lesz nyáron egy elutazásos családi hétvégénk, gyülekezeti hétvége. Július 19-től 22-ig a Kecskemét melletti Emmaus házban. Erre lehet jelentkezni. Felnőttek részvételi díja 16.000 forint lesz, a gyermekeknek 10.000 forint. Imádkozunk ezért az alkalomért is, és akit Isten lelke erre indít, szeretettel várjuk. A húsvét vasárnapi persejpénzünk 196.500 forint volt, és az elmúlt héten adományként Isten dicsőségére 25.000 forint érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók iratterjesztésünkben az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 348. ének 5. versét énekeljük. A 348. ének 5. versét így kezdődik: cselekedj szent lelkeddel, végtelen érdemeddel. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.